Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai naprakészben fenntartható fejlődésről, rezsicsökkentési kezdeményezésekről, a nyelv és szimbólum használattal kapcsolatos törvényhozási javaslatokról, Hargita megyei vasúti infrastrukturális beruházások megvalósításának esélyeiről lesz szó. Egy a délelőtti órákban rögzített interjúban. Vendégünk a mai műsorban Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselő, az RMDS alsóházi frakció vezetője, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Van néhány olyan forró napirendi pont a törvényhozásban, amelyről feltétlenül szót kell ejteni. Például a tegnap egy fontos ülésre került sor, amelynek kapcsán megalakult a parlamenti fenntartható fejlesztési albizottság. Miért jelentős ez a momentum?
Azt gondolom, hogy van néhány olyan terület a román törvénykezésben, vagy összességében a politikai döntéshozásban, ahol mi magyar képviselők tisztességgel helytálltunk. És ezek közé tartozik a környezetvédelem és egy tágabb értelemben a fenntartható fejlődés kérdése. Azt gondolom, hogy ennek az ügynek a továbbvitele, és az, hogy az RMDS vállalta, hogy 2 évvel ezelőtt a parlamentben, a múlt ciklusban létrehozatott egy fenntartható fejlődés albizottságot, amit akkor Borbély László vezetett, valamint most ismételten kértük a külügybizottság albizottságaként legyen fenntartható fejlődés bizottsága. Ez azért fontos, hogy azok a társadalompolitikai kérdések, amelyek tényleg ezt a román társadalmat egy kicsit elmozdítják a normális európér, nyitott gondolkodásvilágba, döntéshozás, előkészítésbe, az legyen a mi kezdeményezésünk, legyünk része ennek. Mert nagyon sokszor mi szembesülünk ellentéttel, akkor, amikor kisebbségpolitikai kérdésekről beszélünk, de sokszor olyankor is, amikor összességében minden egyes erdélyi vagy havasalföldi embernek a jó az életkörülményeit, az államhoz való viszonyát, az életfelvételét akarjuk javítani. És nagyon sokszor arra törekszünk, hogy olyan területeken, ahol tényleg be tudjuk bizonyítani, hogy a mi szakmai és politikai hozzáértésünket többet hoz az egész országnak, azt használjuk fel majd a saját ügyen képviseletére. És én így látom ezt a történetet. Tehát egy fenntarthatóságról beszélni román Erdély magyarként azt gondolom nagyon európai megközelítés és nagyon európai gondolkodás. Ez ugye jelent szociális érzékenységet, jelent környezetvédelmi nyitottságot, jelent egy kiegyensúlyozott gazdaságpolitikát, és ezekről általában nem, ha nem is feledkeznek meg, de szigetekben beszélgetnek a román társadalomban.
De már most az önök feladata az lesz, hogy a fenntartható fejlesztési stratégiáknak a megvalósítását ellenőrizzék. Picit konkrétabban.
Igen, konkrétan. Hogy hallják a rádió hallgatók is, hogy milyen helyzetben vagyunk. 2008-ban, amikor környezetvédelmi miniszter voltam, Tericsánu kormányfő felkért, és a román kormány részéről én koordináltam le a jelenleg is érvényben lévő fenntartható fejlesztési stratégiának a megalkotását, megírását. Rengeteg szakmai munka volt benne, akadémiai körökből, maga a Román Akadémia partnerségében jött létre a mostani fenntartható fejlődés stratégia. Viszont az idő eltelt, tehát azóta 9 év eltelt, és senki utána, semmilyen egyetlen egy kormány sem, és miniszteri szinten sem foglalkoztak mérehatóan annak a végrehajtásával, majd a felülvizsgálatával. 2 évvel ezelőtt az ENSZ azt gondolom, hogy egy történelmi pillanatot jegyzett fel magának, mert megalkotta az új a föld golyóra, földkerekségre érvényes fenntartható fejlesztési stratégiáját, ami annyiban már sokkal jobb, mint amivel addig dolgoztunk világszinten, hogy 168-169 konkrét pontban jelöli meg, hogy hol kell cselekedni, hogy ténylegesen ne, ahogy most lefordítjuk, ne a vad kapitalizmus, ne a vad kommunizmus, hanem a fenntartható fejlődés elemeit figyelembe véve a társadalmak és az országok felvédjenek. Na már most ennek eltelt két év Romániában senki nem építette be az itteni fenntartható fejlesztési stratégiába, és ezért azt gondolom, hogy bátran én is, mint az albizottság elnöke, összességében a parlament mondhatja, hogy ebben a kormánynak felelőssége van. És most független a politikai színezettől, ez egy társadalmi feladat, amit be kell töltsön a kormány, újra kell írni a stratégiát. Azon túl pedig meg kell nézni, hogy a 2008-tól mostanig érvényben lévő fenntartható fejlődés stratégia, amely 2013-ra, 2020-ra és 2030-ra jelölt meg célszámokat, azokból hogyan teljesültek adatok, mert sajnos, hogy a statisztikai intézetet leszámítva senki nem foglalkozik ennek az ellenőrzésével, monitorizálásával. És ezek viszont elengedhetetlenek. Nem tudjuk, hogy hol állunk, úgymond. Van elképzelésünk, van valamilyen szintű rálátásunk, de konkrét leírt elemzések még nincsenek.
Az a tény, hogy Borbély László továbbra is foglalkozik ezzel a témakörrel, immáron, mint a miniszterelnök személyes tanácsadója. Ez mennyiben segít az ügyön?
Én örvendek annak, hogy Borbély László úgymond ebben a munkába belemászott, és egy ilyen szakmai feladatot, mert ez nem egy politikai feladat, hanem egy szakmai feladatot akar ellátni a kormányfő mellett, mert azt gondolom, ha ő nem lépte volna ezt meg, senki a kormány oldalon ebben a kérdésben nem lépett volna, így ő szakértőként, mert ennek a témának tényleg ő szakértője, tehát ő ezzel a kérdéssel foglalkozik úgy tudományos szinten, mint politikai szinten, akkor ha megkap egy, és a kormány ténylegesen a kormányfői tanácsosi állásán túl ad egy egyértelmű mandátumot, néhány embert, egy kis intézményrendszer, hogy elkezd tudni koordinációval foglalkozni a kormány szintén, akkor az ügy ezzel nyert. Persze lesznek itt érdekes pillanatok, mert azt gondolom, hogy ő is, meg mi is a parlamentben ugyanazt gondoljuk, ugyanazt tesszük. Azt nem tudom felmérni viszont, hogy a minisztériumok mennyire lesznek nyitottak, mennyire lesznek hajlandók betenni a közösbe ügyeket, feladatokat, koordinációt, ellenzéseket, ellenőrzéseket, erre kíváncsi vagyok. Szóval nem lesz neki ott könnyű feladata, de hát azért van a parlament, és azért vagyunk mi, mint albizottság megalakulva, hogy egyenként, szaktárcánként, kormányfőhelyeti szinten és kormányfői szinten folyamatosan folytassunk párbeszédet, és kérjük számon a cselekvést.
Azt már említette, hogy ön lett ennek a fenntartható fejlődési albizottságnak az elnöke. Önön kívül még kolléga tevékenykedik majd ebben a bizottságban?
Az RMD frakció részéről két kollégánk jelentkezett be jelen pillanatban. Szabó Ödön frakcióvezető helyettes, aki oktatási részekkel foglalkozik, és én örvendek, hogy bejött a csapatba. Valamint Bíró Rozália, aki ugye a külügyi bizottság elnöke, és ő kezdeményezte hivatalosan, hogy az a bizottság alakuljon meg. A parlamentből amúgy a felkérés következőképpen szólt: külügyi bizottság, a égisz alatt működik az albizottság, de meghívtunk minden szakmai bizottságból erre önkéntesen jelentkező embereket. Így bejelentkezett az ipari bizottság elnöke, Jankó elnök úr, aki ugye energetikai szinten egy jó szakember, tehát jó rálátása van, és ez bizonyította, az oktatási bizottság elnöke is bejelentkezett. Szóval bejelentkeztek olyan falsós emberek, amelyek tényleg különböző szakterületeken döntéseket folyásolnak a parlamentbe, úgyhogy ez a grémium kiindulásnak szerintem nagyon jó.
Hát további sikeres munkát kívánunk. Köszönöm ehhez, szépen. És várjuk a konkrét eredményeket. Lépjünk tovább, mert van itt még egy olyan kezdeményezésük, amely ismét a lakosság pénztárcáját érintheti, ha jóvá hagyják. Újabb rezsicsökkentéseket javasol az RMDS frakció. Konkrétan milyen területen?
Egyértelműen azt gondoljuk és leírjuk és vállaljuk, hogy a közszolgáltatások, legyen az szennyvíz csatorna, tehát szennyvíz, ivóvíz hálózatrendszerek, gázszolgáltatás, villamos áramszolgáltatás, hőenergiaszolgáltatás, vagy akár hulladékgazdálkodás, olyan szolgáltatások, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy család fent tudja tartani magát, és tudjon egy minimális életkörülményt biztosítani saját maga számára. Ezért ezeknek, és ugye a szolgáltatások figyelembe véve a nagyon korrekt és szigorú környezetvédelmi előírásokat ára van, tehát ezt nem lehet ingyen és olcsón megoldani. Ezért azt gondoljuk, hogy ennek a fiskalizálása, hogy áfával való terhelés az minimális kellene legyen. Ugye tavaly évben a kezdeményezésünkre az ivóvíz áfája lecsökkent 9%-ra. Tegnap volt a vízvilágnapja, a vízvilágnapja alkalmából, amikor összegyűltünk volt döntéshozók, jelenlegi döntéshozók és a Romániában tevékenykedő vízügyekben járt a szakemberek, vízügyi, igazgatósági döntéshozók, akkor egyértelműen elmondtam, hogy az elmúlt héten kértük a mostani kormánykoalíciótól, a PSZD-ALDE koalíciótól, hogy tudjuk, hogy költségvetésileg mindent egyik napra a másikra nem lehet megtenni, de a mandátum végéig érvényes időszakra alakítsunk ki egy felzárkózási ütemtervet, ahol egyenként és ülünk elő tárgyaljunk egyenként ezeket a közszolgáltatásokat érintő áfát visszavesszük, csökkentjük. Nem most, nem holnap, nem egy év múlva, hanem minden évben valamit tegyünk, és tudjuk lezárni úgy ezeket az éveket, hogy ténylegesen minimális lesz az a fiskalitás, adóbegyűjtés, ami esetleg többletérték, tehát az áfából gyűlne be az államkasszának, a különböző szolgáltatások kifizetésére, mert az a jó az államnak, az az érdeke, hogyha mindenki tisztességesen kifizeti az ivóvizét, szennyvizét, a gázszámláját, villanyszámláját, a hulladékelszállítást, mert azáltal az ország tisztességesebben működik és korrektebb. Erre kezdtünk el vitát, erről nekünk van most törvénytervezetünk, de ez ebben az évben én úgy látom nem fog átmenni. Azért nem fog átmenni, mert most tényleg a költségvetésben azok a fajta juttatások, amit ebben az évben elbír a költségvetés, az bőven elegendő van. Tehát itt ebben most naív álmakat festenénk és írnánk le, hogy azt mondanák, hogy ebben az évben megtörténik. Ha megtörténik, az azt gondolom egy új helyzetnek az eredménye lenne. Ezért mi azt javasoltuk a kormánykoalíciónak, hogy mi a parlamentben politikai pártoként üljünk le, és állítsunk fel egy forgatókönyvet, állapodjunk meg ebben a forgatókönyvben, és arra tegyünk le törvénytervezetet.
Valamelyest az ön által elmondottak összefüggnek korábbi szakterületével, a környezetvédelemmel. Ugyebár itt a szemételszállításnak a hozzáadott értékadó csökkentését is említette. Viszont a kormány, még a technokrata kormány egy plusz illetéket hagyott jóvá, ami az önkormányzatok által tárolt hulladékra vonatkozik, és ez természetesen a lakosságra terhelődik rá. Románia ellen, ha jól tudom, akkor Brüsszelből két eljárás is indult környezetvédelmi területen. Tehát a kettőt hogy lehet akkor összehangolni, és mennyiben bíznak a sikerben?
Viszont ez csak úgy lehet összehangolni, hogyha tisztességesen szint van mindenki ezekben a feladatokban és elképzelésekben. Az, hogy maga a hulladék lerakás, tehát effektív, amikor egy tonna hulladék bekerül egy lerakóba, azt valamilyen szinten sújtod egy többlet adóval. Az azért van, és már évek óta ez vita témája volt, hogy minél kevesebbet rakjunk le, és minél többet hasznosítsunk újra. Csak itt a Csolos kormány abban tévedett hatalmasat, hogy ahelyett, hogy azzal foglalkozott volna, hogy megkeresse az önkormányzati rendszereket, hogy a Romániában figyelemfelkeltő kampánnyal, hogy átalakítva az újra hasznosítható hulladékbegyűjtési rendszereket, a feldolgozás. Ugye beszélgettünk erről, hogy ott is az egész összeomlott, mert mindent ráterheltek a cégekre, és semmit nem vállalt fel az állam, hogy ebben segítsen. Ezért olyan helyzetbe kerültünk, hogy egyfelől, ha most valaki meg tudja oldani helyi szinten, hogy sokkal nagyobb arányú hulladék, újra hasznosítható hulladékot gyűjt ki a hulladék mennyiségből, nem lenne mit kezdeni vele, mert nincs, ahol újra hasznosítsa, mert az állam hibájából ez a rendszer összeomlott. Másik felől meg adózzuk, ugye adózza az állam, hogyha többet teszünk le a lerakókba. Tehát tisztességes az lenne, ha van egy megfelelő infrastruktúra begyűjtői rendszer a hulladék újrahasznosítás irányába, akkor létezzen igen a lerakásra is többletadó, hogy akkor mindenki arra legyen érdekelt, hogy a PET plaszból más műanyag termék szülessen, hulladékpapírból más papír termék szülessen, a fémből más fém termék szülessen, és tényleg a lerakókba csak az kerüljön be, amit már nincs, amit kezdeni vele, még komposztálni sem lehet. Tehát az elmélet az jó, de Romániában a gyakorlat az írtó gyenge.
Van itt egy másik kényes pont, ha már hulladék lerakásról, szemét telepről ejtett szót. megint fennáll annak a veszélye, hogy Románia ismét Európa autóroncs telepe lesz. Ugyebár a regisztrációs adót eltörölték, most látjuk, érezhetjük, tapasztalhatjuk azt, hogy mennyire megnőtt robbanásszerűen a külföldről behozott öreg autóknak a száma. Azt olvastam a sajtóban, hogy azért készülnek valamelyest egyensúlyozni ezt a helyzetet, hogy matrica rendszer bevezetésén töpreng a kormány, és gondolom, hogy önök is foglalkoznak ezzel a témával. Milyen eséllyel?
A matrica rendszerről még nincs egy kialakult, letisztult véleményem és véleményünk. Ezen a héten éppen kedden volt a Környezetvédelmi Bizottságban egy meghallgatás a miniszternek, ahol tudom, hogy erről vitáztak, és ellentétes vélemények merültek fel. Egy dolog biztos, és erről már egyértelműen nyilatkoztunk tavaly ősszel is, és a tél folyamán is, akkor, amikor a döntés meghozódott a 102 illeték eltöréséről, így az autóregisztrációs illeték eltöréséről is. Tehát most már évek óta a Romániában a kormány olyan helyzetbe hozta az illeték, ezt az illeték rendszert, hogy alkalmazhatatlanná vált. Igen, szolgált azt a célt, hogy nehezen lehetett beírni régi autót, viszont egyértelművé vált, és ez már nem tabu téma volt, nem találgatások témája, hogy nem tudott megfelelni az európai irányelveknek. Ezért én azt gondolom, hogy az, hogy ez a illetékrendszer így, ahogy volt, kivevődik, az tisztességes, az korrekt, és ezt meg kellett lépni, ezt már évek óta mondjuk, mert ez így fenntarthatatlan. Másik felől az, hogy helyi adózásban a szennyezőbb autókra nagyobb legyen a helyi illeték, és ne csak köpcenti szerint függjön, és a kevésbé szennyező autókra kisebb legyen az illeték, ez viszont azt gondolom rendben van, de itt is rengeteg minden múlik a kiszámításokon, az évi terhelésen, tehát az lenne a lényeg, hogy nem megterhelni a lakosokat, de mégis irányadóként jelezni, hogy ha hosszú távon egy autót használnak, jobban megérje, hogy új autók felé tekintsen, és újabb autókat próbáljon beszerezni. Azon túl pedig igen, a román államnak szükséges az, hogy a roncsautó program típusú rendszert működtesse és segítse az új autóvásárlás, mert ez tényleg a helyi gazdaságot is támogatja. Tehát azért nagyon jól tudjuk, hogyha Romániában Dacia-t vagy Fordot vásárolunk, és azokat, amelyeket így gyártják az országba, azzal rengeteg jót teszünk az itteni gazdaságnak. És ha bízunk ezek a termékekben, az hasznos. Elnézést, hogy már neveket mondtam, csak a helyi termékekről akartam beszélni. De most egy letisztult kép nincsen. Én azt gondolom, hogy nem is lesz olyan gyorsan, mert itt nagyon meg kell fontolni, nem szabad elhamarkodni döntéseket. Egyelőre a kormány oldalon a labda, hogy nézzék meg azt, hogy melyik a legjárhatóbb út. Egy biztos. Európában, a nagyfővárosokban, nagyvárosokban már most kezdik bevezetni a szennyezés alapján működő parkolási illetéket, vagy egyszerű beléptetési rendszereket. Tehát egyértelműen beszélnek, szakmai lapok írnak róla, hogy Párizs, London, akár Budapesten is felmerült a télen, hogy szennyezési matricák alapján határozóan meg illetéket, vagy engedjék be a városba, a központokba. És ebben van ráció, mert most már az autós forgalom túlterhelezget a városokat. Romániában sem lesz ez másként, tehát ez is be fog gyűrűzni. De én azt gondolom, hogy nem a kisvárosokra lesz ez annyira értetlenül, mint a nagyvárosokra, de ez a rendszer itt is valamilyen szinten ki fog alakulni, mert egyszerűen a mostani szennyező mennyiség, ami általunk belélegzett levegő terheli a városokban, az nagy, jelentős, és azt gondolom, hogy az autópark egyre újul, de az autók létszáma is egyre nő, tehát nem csak az egyenkénti szennyezés, amit egy autó kibocsát, hanem a sok számos autó együttes részétel a városközpontokba okoz gondot.
Van itt még egy probléma. Említette azt, hogy a korábban bevezetett regisztrációs illetéket úgymond törvénytelennek nyilvánították több bírósági eljárás után, és lehetővé tették az akkori tulajdonosoknak, hogy visszaigézetet összeget. Csak hogy most olyan hír járja, hogy amiatt, hogy megvan szüntetve a regisztrációs adó, nincs a kormánynak alapja, a pénzügyminisztériumnak arra, hogy visszafizesse a jogosultaknak a korábban befizetett illetéket.
Nézd, én közgazdászmérnök szakképesítésű vagyok, és azt mondja a racionális eszem, hogy ez egy badarság. Tehát az, hogy egy illeték most nem létezik, az nem azt jelenti, hogy valamikor, amikor abból begyűjtöttek bevételeket, és amelyekről kimondják a bíróság, hogy helytelenek, az a tény eltörlőd, az a tény helyén áll. Tehát ezért a visszafizetéseket ugyanúgy kell tovább is eszközölni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Korrodi Attila, Argita megyei parlamenti képviselő, alsóházi frakcióvezető. A beszélgetés második részében egy picit közeledjünk a csapathoz, az RNDS csapatjához, illetve hát az erdélyi magyarokat érintő kérdésekhez. Korábban jó néhány kollégájuk érdek ellentétbe került amiatt, hogy családtagját alkalmazta a parlamenti irodába. Na már most ezentúl nem számít érdekellentétnek, korábbi alkalmazottak újra alkalmazásra a parlamenti irodákba. Felmenti-e ez alól a vád alól a korábbi kollégákat, és tiszta ügy ezentúl már az ilyenfajta alkalmazás a törvényhozási irodákban?
Remélem azért az erdélyi közvéleményben azt a téves és helytelen helyzetet, hogy ez a mostani jogszabálypontosítás a rokonok alkalmazását tenni lehetővé, nem propagáljuk, nem beszélünk róla, mert ez nem igaz. Ez nem, hogy nem igaz, fölháborító, hogyha ilyeneket állítunk. Tehát ez a történet egy egyszerű, a Romániának a fantasztikus, és ezt most mind szarkasztikusan mondom, fantasztikus demokráciának köszönhetően abban a helyzetben vagyok én, és még mellettem több száz régi képviselő, hogy azok az alkalmazottak, akikkel december 11-ig dolgoztunk, most nincs munkakönyvük, nincs egészségügyi biztosításuk, semmiük sincsen, mert úgy értelmezik az összeférhetetlenséget, hogy ha nekem volt egy fizetés adás miatt egy kereskedelmi szerződésem a saját alkalmazottamat, tehát én ha egyszer állítom neki, hogy fizetés kaphat a parlamenttől, következőkor egy új mandátumban megint aláírom, a büntető törvénykönyv alá esem. Tehát most értik olyan a szerkesztő úr is, hová a paradoxon ennek az egész történetnek. Tehát a mostani jogszabály módosítás, a házszabály azért kellett, és erre a főügyész a levelében kért fel bennünket, hogy pontosítsunk, hogy ne legyenek félreértések. Igen, a régi alkalmazottadat, amelyet közintézményben alkalmaztál, alkalmazd újra. Hát kivel dolgozza? Hát azért dolgozol valakivel, mert szakmailag megbízol benne.
Éppen itt a kérdés lényege, és akkor családtagot, akiben teljes mértékben megbízok, ha törvényes keretek között fizetem, miért nem lehet alkalmazni?
Mert nincs erre törvényes keret most. Tehát a mostani házszabály 2012-től errefele egyértelműen tiltja. Azok a kollégák, akik azelőtt alkalmaztak családtagokat, és azt gondolom, hogy itt ugye voltak rendszeres kollégák is, senki nem ért vissza ez a helyzetet. Ténylegesen azok a családtagok dolgoztak az irodákban, megbíztak a kollégák bennük, ezzel rendben is volt. A közhivatalnokok bővebb értelmezése miatt döntöttek így az ügyészségen, hogy ez független attól, hogy a házszabály nem szabályozza a helytelen. Most a házszabály egyértelműen kimondja, de most már nem lehetne értelmezgetni, most egyértelműen tiltva van.
Tiszta beszéd. De már most akkor a márciusi hónap fontosabb eseményeire is térjünk ki, ugyebár volt itt három fontos dátum, időszak, március 10-e, március 15-e, illetve március 19-20-a. A különböző fajta ünnepek nagyobb incidensek nélkül zajlottak le. Ugyebár most a székely zászlót a hivatalosságok békén hagyták, viszont téma lett az erdélyi zászlók használata. Az RNDS frakcióban éppen zajlik a nyelvi jogokat és szimbólumokat rendező törvénymódosító javaslat vitája. Hogyan állnak ezzel a javaslattal, mikor lesz benyújtva, és mennyiben várhatunk megoldást végre ezen kényes kérdésekre, hogy mindenki nyugodtan ünnepelhessen, vagy használhassa saját szimbólumait?
A szövetségi elnök felkérésére 5 kollégánk, képviselők, akik az anyanyelv használatban, szimbólum használatban eddig is komoly tevékenységet folytattak. A szakmai felkészültségük is ezen a területen erős. Valamint szakembereket kért fel. A törvények módosító szövegei már megfogalmazottak. Most vagyunk abban a fázisban, hogy az a szöveg, amit előterjesztett az 5 fős csapat, azt a szövetségi elnök és az illető elnökség együtt elemzi, meghozza a végső döntés, utána pedig a frakciók még egyszer megvitatják, és akkor beterjesszük. Tehát ez hetek, és nem nagyon sok hét, de hetek kérdése. Én azt gondolom, hogy jogilag, ahogy le van írva, az konkrét válaszokat ad azokra a mostani visszáságokra, ahol, hogyha a törvény nem beszél róla, akkor tiltja fajta megközelítés, végre kiiktathatjuk az igazságszolgáltatásból. Mondjuk ez furcsa, tehát éppen március 10-i beszédében beszéltem arról, és a parlament is többször beszéltem arról, hogy elfogadhatatlan az, hogy ez az alapelv, hogyha valamit nem írunk le egyértelműen, akkor az tiltva van, csak itt Székelyföldön vagy Erdélyben érvényes a magyar ügyekben. Na most erre a törvénymódosítás javaslataim nagyon sok területen akar választ adni, valamint foglalkozik a nyelvi küszöb határral is. Ez, ahogy meg lesz és megvan a végleges szöveg, akkor ezt nyilvánosságra hozzuk és be is terjesszük. Ez azt gondolom a legfontosabb feladat lesz ebben a parlamenti ciklusnak a mandátum elejé időszakában, tehát erre az évre. És ebből akarunk döntést, mert ha itt nincsenek ilyen döntések, azt nem várhatjuk el, hogy az országban az igazságszolgáltatási mentalitás, az karhatalmi erők mentalitása megváltozna.
A RMDS és a kormányzó pártokkal való együttműködés szakító próbájának nevezték ennek a törvénytervezetnek a további sorsát. Ha jól értettem, akkor majd a tavaszi parlamenti ülésszak végén vonják meg a mérleget, hogy folytatják-e vagy sem az együttműködést a szociáldemokratákkal, illetve a demokrata liberálisok szövetségével. Na már most jelen pillanatban eléggé recseg, ropog a kormánykoalíció. Ilyen hangulatban, amikor mindenki pozíció után fut, lehet-e sikere egy ilyen nemzetiségi törvénytervezetnek a törvényhozásban?
Hát, hogyha nem lenne az embernek küldetési érzése, akkor azt mondaná, hogy hát majd lesz valahogy. Nekünk az a feladatunk, hogy hozzuk ki a maximumot, és az a feladatunk, hogy ne halogassuk ennek a döntésnek a meghozatalát. Mi arra kiteszik el magunkat, hogy a tőlünk tehető maximumot kihozzuk, és tényleg azt szeretnénk, hogy a parlament egyszer s mindenkor ezekben a kérdésekben zárja le a jogvitát és döntsön. Azért szakító próbálja ez a kormánykoalíció, ahol egy működésnek, mert ez parlamenti többségkel. Én most attól nem tartok, hogy a parlamenti koalíción belül különböző politikusok ide vagy oda gondolkodnak, hogy szeretnének állni. Sőt, az néha lehet, hogy nekünk jó, mert csökken a koalíciónak az ereje, és velünk sokkal erősebbek, hogyha szabad számban számolunk. De, és ugye azért pragmatizmust is oda kell tegyük. Tehát jelen pillanatban a mostani kormánykoalíciónak 55%-a van, eléggé kényelmesen el tudnak ők kormányozni. Néha szükséges az, hogy az RMDF-t is megkérik egy-egy ügynek a támogatására, ezért a mostani kapcsolat a jelenlegi kormánykoalícióval a parlamenti protokoll értelmében azt gondolom, hogy bizonyos szempontból kényelmes. Tehát vannak közös ügyek, amelyeket együtt támogatunk, és arról megállapodunk, és sok mindenre például nem. És azt mondjuk, hogy ezt nem vállalj fel egymás számára, és ezt nem támogatjuk. És akkor azt gondolom, hogy mindenki ezzel rendben van. De az, hogy maga ez a protokollum létezzen, és hogy hosszú távon a mostani kormánykoalíciót tudjon politikai tervezni, neki kell egy adott szintű stabilitás. Ezért lesz a szakító próbája, mert hogyha ők nem tudnak bevállalni egy ilyen normális, az európai kisebbségi karta és nyelvi keretegyezményen alapuló jogszabálytervezetünket, akkor igazából nincs alapja annak, hogy együtt gondolkodjunk semmilyen kérdésben.
Március 15-e ünnepé nyilvánítása benne van-e ebben a csomagban, vagy az külön törvénytervezet témáját képvisel?
Az le van téve, törvénytervezet külön van, arra nem kértünk sürgősségi eljárást, tehát azt gondoljuk, hogy a következő március 15-ig abban a parlament kell döntsön, és reméljük, hogy jól fog dönteni. Van erre precedens a parlamentben, tehát megteszünk mindent. Ahol én azt gondolom, hogy szakító próba lehet az, amit egyértelműen megfogalmaztuk a törvénytervezetben, hogy aki magyarnak vallja magát, vagy meg szeretné ünnepelni ezt a napot, az kötelezzen a munkáltatójától szabad napot kap kérésre. Tehát ez benne van, ez lehet egy érdekes pontja. Amúgy én az összességében azt látom, hogy a március 15-i ponttal egyetlen egy politikai pártnak sem szabadna problémája legyen, mert ha igen, akkor megint tudathasadásra állapotok vannak. Az országban teljesen tisztességes és normális, hogy a nemzeti kisebbségnek is legyen az állam által is nemzeti ünnepnek tekintett napjait.
A beszélgetésünk elején a fenntartható fejlődésről beszéltünk. Valahogy Hargita megyében infrastruktúrális szempontból is, itt természetesen, hogy a vasúti infrastruktúra fejlesztésére gondolok, megállt az idő. Jó néhány éve napirenden van Hargita megyei vasútállomások felújítása is. Erre az idén pénzt különített el a kabinet. Mégis úgy tűnik, hogy ismét csak apró módosítások lesznek. Többek között a csíkszeredai elég leromlott állapotban levő vasútállomáson. Ezzel kapcsolatosan vannak-e új információi?
Most zajlanak az egyeztetések. A költségvetési vitán számunkra egyértelmű, hogy az egyik kritérium, ami alapján a költségvetést támogattuk, az az volt, hogy a Hargita megyei vasútállomások fejlesztésére külön pénzt különítsenek el. Ez a költségvetési vitákor és a szabályzat a költségvetési törvényben benne van. Viszont bekerül ez a keretösszeg a vasúti infrastruktúra társaságnak a költségvetésébe, ezért most abban a fázisban vagyunk, hogy úgy Benedek Zakariás kollégánk, aki a szállítási bizottság tagja, mint társadalban a szenátor kollégám, folyamatosan egyeztetnek, hogy ezek az összegek tényleg ezekre a feladatokra költődjenek el. Ott, ahol már kész tervek vannak, kezdődjenek munkálatok, készítek a munkálatokra. A jelenleg a brassói regionális igazgatóság azt mondja, hogy peron megemelésekre már azt látják, hogy van lehetőség lépni. Az én meglátásom az az, hogy viszont elengedhetetlen az, hogy az épületek felújítása is beinduljon. Most erről mi gondolom vitázni fogunk, lesznek bürokratikus kérdések, lesznek gáncsolások, de költségvetést tettünk rá. Tehát most már egy kicsit a kormányzat oldalán van a labda, a parlamentből kihoztuk a maximumot. Egy, amit tudunk segíteni, folyamatosan napról napra, hétről hétre visszajárunk, rájárunk az ügyre, hogy akkor ennek legyen is eredményessége. De persze itt azért döntést nem mi hozzuk. Viszont ez hozzátartozik ahhoz a magatartáshoz, amit a kormánykoalíció fele tartunk. Tehát ha nem tudják ezeket a dolgokat tartani, akkor tőlünk se tudja, kell majd elvárnak semmilyen pozitív irányú döntést a koalíció irányába.
Táncos Barna nevét említette, Benedek Zakariás nevét említette, ők parlamenti képviselő, illetve szenátor kollégái. Viszont az elmúlt héten, a múlt pénteken egy igen fontos találkozó zajlott le az RMDS igen aktív nőszervezetének vezetőivel, amikor felmerült annak a kérdésnek a megvalósítása is, hogy egyre több hölgy kapjon önkormányzati szerepet az RMDS oldaláról. Nos, mi volt még a téma ezen a fontos találkozón, és mennyire értettek egyet a hölgyekkel ezen kérésük kapcsán?
Csíkszeredában és Csíkszéken a hölgyeknek a politikai közügyekbe való bevonására mindig nagyon nyitottak voltunk, és úgy gondoljuk, hogy ez egy egészséges folyamat, mert vannak olyan társadalmi igények, amelyre a politikus csak akkor tud válaszolni, hogyha van rá érzékenysége, és azért tudjuk, hogy a hölgyeknek a szakmai tudása és a érzékenysége már sokkal inkább kiterjed olyan társadalmi területekre, ahol számít a ráfigyelés, számít az esélyegyenlőségre való őszinte elszántság. Olyan kérdések, amelyeket a férfi társadalom sokszor nem ért, vagy nem lát át rendesen. Ezért az, hogy az RMDS nőszervezete most azt fogalmazza meg, hogy a meglátásuk szerint a testületekben, ahol döntések születnek, legalább egy harmada hölgy legyen, az azt gondolom egy tisztességes álláspont, és ezt támogatni kell, és ezt támogassuk Csíkszeredából, mert ezáltal a politikai döntések és cselekvési sorozat is, amelyben az RMDS része sokkal színesebb és sokkal célra törőbb. A férfi társadalomnak megvan a politikában a haszna, egy főleg egy változó társadalmi rendszerben azt gondolom, hogy sokszor kell az a fajta konokság, ami jöhet a férfi társadalom. Tehát ha megnézzük összességében a társadalom, akkor fejlődik harmonikusan, hogyha úgy a férfiak, mint a hölgyek egy megfelelő arányban kiegyensúlyozva vesznek észre a döntéshozatalba. Úgyhogy én örvendek, hogy a nőszervezet ezt most már egyértelművé tette, ebben országos szinten is támogatást akarunk adni nekük, mert látszik az, hogy ahol hölgyek bekapcsolnak a döntésekbe, a döntések jobbak.
Mindenképpen így van. Viszont önök Táncos Barna szenátor úrral úgymond, mint sziámi ikrek tevékenykednek együtt, és egy nagyon érdekes kezdeményezésük is volt. 3 hetente sajtótájékoztatón számolnak be a parlamenti munkájukról. Azt hiszem, hogy ez rég várt elvárás amúgy a vonatjáktól, a választópolgárok részéről.
Azt gondolom, hogy van egy 3 hetes ciklikusság azért kell, mert 3 hét kell az, hogy igazából markáns újabb események történjenek a politikai életben. Persze, hogyha vannak aktuális események, arról folyamatosan a sajtót tájékoztatjuk. Most éppen erre a hétre kellene essen a sajtótájékoztatónk, de mivel Budapestre is mindjárt perceken belül utazunk Budapest irányába, holnapi nap össze van hívva a Kárpát-medencei Magyar Képviselő Fórum, ezért erről a hétre jövő hétre tettük át. De a lényeg az, hogy igen, akik politikával foglalkoznak, megfelelő ritmikussággal és odafigyeléssel kell a sajtót és a társadalmat tájékoztassák arról, mi történik a politikai életben és az ügyeink képviseletében. Úgyhogy ez nem hoz változást, viszont egyértelműbbé tettük azt, hogy a csíki sajtos kollégák is mit várjanak el tőlünk, és hogy ebben az irányban igyekszünk folyamatosan visszatérni, tájékoztatni őket.
Csak gratulálni tudok hozzá, és további sikeres, eredményes parlamenti munkát kívánok önnek és az egész csapatnak, illetve jó utat Budapest felé. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.